Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Szép jó reggelt kívánunk, ez itt a Millás reggeli, tovább a 90.9 Jazzin a stúdióban. Mihálovics András.
És a stúdióban Kántor Endre. 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS és a WhatsApp számunk. Feltűnően csendesek vagytok, kedves hallgatók. Okát egyelőre nem tudjuk, de azért jönnek észrevételek. Például lehet, hogy gazdasági műsor a Millás reggeli, de a napi csata rovat maradjon, írja az egyik hallgató. Aztán írja egy másik, hogy Morgan Freeman kartársa, a beköszönésből azért lehet sejteni, hogy ki az, mi ez a lazaság, hamaros már világítani sem kell hajnal, tehát mondjuk még csíp, nem úgy, mint napközben. A szokásos klinikák, körút, mester, külső mester hajnalban üres, na de visszafelé a külső mester kivételével, off az egész, mindenki útra kelt, vagy mi, írja Le Papa, illetőleg ahogy a hírekben hallhattátok, az M7-esen baleset okoz torlódás Budapest felé Érd után az M0-as leágazónál. Jöhet még mindenféle közlekedési információ óhajsóhaj panasz is a 0-30-20-10-9-0-9-es SMS és WhatsApp számra, tehát
Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
No, kérem szépen, a vonal túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, tanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Svédországba kérlek, kalauzolj el bennünket, és képzeld el, nem tudom, hogy olvastad-e a minap azt a hírt, ami Svédországról szól, és megvilágítja talán az ország gazdasági helyzetét, meg jó alapot adhat a mostani beszélgetésbe. Erről a hír, ez pedig arról szól, hogy akkora költségvetési töblete volt a svédeknek, hogy azt se tudják, mit kezdjenek vele. 1950 milliárd forintnak megfelelő koronával több bevételt produkált a svéd költségvetés, mint amennyi kiadása volt, és ez ráadásul több mint kétszer akkora volt a többlet, mint amit az adósságkezelő októberben várt.
Pedig nem keveset költenek.
Hát nem keveset, igen, egy jóléti társadalom van, igen. No, hát ilyen jól megy a svéd szekér.
Igen, hát az életnek mély gyökerei vannak, tehát az országban annyit kell tudni, egyébként körülbelül annyian vannak, mint mi, tehát ilyen 10 millióan vannak, de az ország az közel 4,5-szeres Magyarországnak, tehát egy 450 ezer négyzetkilométeres ország, amelyik hát gyakorlatilag ilyen szempontból egy hatalmas ország. Ennek az országnak a 65%-át erdő fedi, 15%-a egyébként a sark körön túl van, tehát egy eléggé szélsőséges éghajlatú ország, tehát lehet, hogy itt azért a lehetőségek picit mások. A legmagasabb hegye egyébként és a dombozata is elég változatos, de általában a hegyes is emiatt legmagasabb hegye 2100 méter, tehát azt kell tudni, hogy rengeteg ásványi kincse van ennek az országnak. És hát az nagyjából ez az ország, amióta létezik, a hatalmát, az erejét erre az ásványi kincsre tudta építeni. Ugye Finnország kapcsán láttuk, hogy Svédország az mindig is dominált ebben a régióban. Hát gyakorlatilag a svéd acél története az már egy régi dolog, de hogy mennyire erős nem csak ezeknek az átkötése az iparágoknak, hogy hogyan fedőd ki, ugye a Nobelről sokat tudunk, ugye a világ egyik legnagyobb ilyen jótékonysági alapítványa, a Nobel-díj az, ami évente kiosztanak, azt hiszem a legnagyobb díj is egyébként egyben, mert közel 1 millió eurós jutalmat kapnak, akik a díjazottak. Annak a robbanó, tehát a Nobel családnak a robbanóipari ága, az Alfred Nobel, amit Alfred Nobel vezetett, az gyakorlatilag a bányaipar kapcsán fejlődött ki. Tehát őnek pont az volt a feladata és az volt az üzlete, hogy biztonságos robbanóanyagokat készítsen a svéd bányaiparhoz. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Svédország baromi erős vasércben és az acéliparban, Európának egyébként a legnagyobb vasérc termelője is egyben. Ezen kívül nekik még rengeteg más fémük van. Szóval azt kell tudni, hogy az ország ásványi kincsekben baromi gazdag. Most emiatt gyakorlatilag, plusz hozzátéve, hogy ők nem keveredtek egyetlen egy világháborúba sem, az iparuk az elmúlt 200 évben töretlenül fejlődött, és olyan cégeket tud maga mögött most már így tudni, vagy olyan cégeket tud listára tenni, mint például a Volvo, Ericsson, akkor a ruházat, H&M, Skanska, építőipar. Ezek mind olyan cégek, amikor itt Magyarországon szó van, és egyébként a Volvo-nak az autóágat, tehát a legnagyobb cégük az a teherautós Volvo, ami külön van a személyautós Volvo-tól. Az is egy hatalmas cég, Electrolux, ezek mind 20. század elejé cégek, amelyek gyakorlatilag a maguk területén piacvezetők, és hát gyakorlatilag több olyan iparáguk is van, vagyis olyan cégük, amelyek ugyan később alakultak, és az IT világában is baromi erősek lettek, és úgymond megformálták, átformálták az ipart, például a Skype. Skype az egy svéd cég. Engem meglepett, és gyakorlatilag egy 2003-ban alapított cég, de ugyanúgy, mint a Spotify, amely 2006-ban jött létre. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy ez a svéd ipari fejlődés teljesen minden milyen ágon ment baromi erős. Most ezt egyébként az adórendszerük olyan nagyon-nagyon nem támogatja.
Igen, képzeld el, hogy olvastam egy blogbejegyzést, Svédországban élő magyaroknak szól, és ott a blogger kiszámolta, hogy ugyanaz a fizetés mellett mekkora az adóelvonás Magyarországon és Svédországban, és Svédországban az effektív elvonás SZIA-val járulékokkal szakunkban 34,4%-os, Magyarországon 33,5%.
Hát igazából ez még egy szerencsés kollega volt, tegyük hozzá, tehát mert a svéd, tehát ha most beugrunk az SZIA-ba, a svédeknél az SZIA-t két szinten szedik, és ez a talán a jóléti rendszernek is az alapja, egyrészt van egy állami, és másrészt meg van egy helyi. És mind a kettő markáns. Tehát nem az a rendszer, ami nálunk, hogy az állam valamilyen módon leoszt, és egy állami van, hanem nálunk ez kettő külön fut. És gyakorlatilag mind a kettő, tehát az államinak a felső kulcsa 25, de az olyan 44 ezer eurónál lép be, míg a helyi adók azok 32-től mennek, és majdnem fixek. De ez változhat egyes önkormányzatoknál. Tehát itt, akit említettél, az valószínűleg az államinak abban a sávjában volt. Tehát a 40 ezer euró alatti, vagy valami éppen valami marginális, vagy talán picivel fölötte lehetett, de valami kedvezményrendszere az állami alacsony volt, és olyan 30-valahány százalékos volt a helyi adója, ami helyi SZIA-ja, és emiatt nem adódott össze kettő. De egyébként, mivel a kettő nem számítható be egymáshoz, azért 57% SZIA-ig is föl lehet küzdeni magunkat, ami azért úgy elég ijesztő, tehát úgy nem túl inspiráló. De mégis valahogy ez a skandinávoknál könnyebben megy, illetve azért tudni kell, hogy nagyon sok svéd az már nem a gazdag svédek közül nem Svédországban él, tehát ugye a leghíresebb, aki meghalt, a Kampradur, aki az IKEA-nak volt az alapítója, ő Svájcban halt meg, de most így beszélve Alfred Nobel, ő se Svédországban tette le a kanalat, tehát ő is gyakorlatilag azért, ha jól emlékszem, Franciaországban halt meg. De összességében a svédeknél ez az SZIA ez egy komoly probléma, főleg a magas jövedelműeknél, és a kinti svédbérős kollégáktól tudom, mert több projekten dolgoztunk együtt, hogy például a svédeknél, amikor eladja a cégét, vagy amikor gyakorlatilag nyugdíjba vonulnak, akkor ott igen speciális SZIA modellek működnek arra, hogy azok a fajta, amikor eladja az üzemét, és így tovább, akkor hogyan lehet azt adott esetben mentesíteni, vagy az azt követő éveiben, vagy viszonylag alacsony adókulcsú helyre, hogy tud kitelepülni. Egyébként a társasági adójuk az 22%, az nem olyan vészes, és ami érdekes, hogy van ilyen csoportkedvezményük, tehát az összes svéd cég, amiről itt beszéltünk, ezek már nemzetközi nagy cégek. És nyilván ez egy fontos dolog volt, hogy a svédek ugyanezt a fajta csoport adókonszolidációt nem így értelmezik, de van arra lehetőség, hogy a nemzetközi, illetve a leányvállalatoknak, a veszteségével az anyavállalatnak az eredményét tudják adó alapját csökkenteni. Úgyhogy a svéd jövedelemadózás azért tegyük hozzá, szerintem bonyolult és igen magas szintű. Emiatt lehet egyébként az a többlet, amit mondasz, amit azért ők szerintem elég okosan is költenek. Tehát nagyon sok minden, mert ugye a svéd egészségügyi rendszer, nyugdíjrendszer az kifejezetten erős, tehát ők ezt az ipari fejlődést azért egybekötötték egy elég komoly szociális háló felépítésével. És ami még az adórendszerből kimaradt, az ÁFA. Az ÁFA-ban ők top kulcsra mentek, ők 25%-on vannak alapvetően, de nagyon sok minden, tehát az élelmiszerek azok 12%, és van 6% is. Tehát nagyjából annyit kell tudni Svédországról, szerintem egy baromi izgalmas és nagymúltú ország. Az viszont látszik, hogy egyértelműen az ásványi anyagokra épül a gazdasága, és ez mind a mai napig megy. Az energiaigényük egyébként nagyon nagy, és érdekes módon 2010-ben engedték meg újra, hogy atomerőműveket nyissanak. Urániumuk is van természetesen. Ez egy nagy kérdés volt, mert nekik azért a vízi erőműveik száma se kevés. Tehát gyakorlatilag ez egy nagy áttörés volt, de hát úgy néz ki, hogy az ipar olyan mennyiségben igényli ezt a fajta energiát, hogy az atomerőművek újból létjogosultságot nyertek.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot nektek!
Jó, köszi, sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, Svédországba utazunk adóvilág rovatunkban. Gerendi Zoltán egyébként a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, és hát megnézzük Svédországot külpolitikai szemmel is a zene után.
From Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side." On the island, in the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go do 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 do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, "Hey sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day.
Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
No, kérem, a vonal túlsó végén Feledi Botond, külpolitikai szakértő, Adóvilág rovatunk állandó szakértője. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Botond, mielőtt belekezdünk a svéd mintapéldába, hadd mondjam el a kedves hallgatónak, aki megírta, hogy a Skype az
többen
észt, de igazából nem olyan egyértelmű helyzet, ugyanis Niklas Zennström, egy svéd ember alapította 2003-ban, Janusz Frissel, aki egyébként meg egy dán ember. Magát a szoftvert készítette Ahti Heinla és Pitka Szeszlalu, ők észtek, és Jan Tallinn. Tehát az alapító, két alapító közül az egyik svéd, a másik dán. A szoftvert csinálták.
Tehát
az
a vikingek csinálták az egészet,
így
mondjuk
van, így van.
Svédország magyar szemmel politikai berendezkedése. Hát figyelj, Botond, nekünk régi ismerősünk Svédország, nekünk magyaroknak, egyrészt már olyan élhetetlennek tűnik a hírek alapján, hogy annyi a migráns, hogy menekülnek el onnan az emberek, ezt sugalmazza a sajtó. A másik, amit meg megtudtunk Svédországról, hogy hát bekerített területeken rénszarvasokat tartanak, amelyekre azért lehet vadászni is, ami némi felháborodást okoz. Eddig az irónia, beszéljünk egy kicsit Svédországról, tényleg ekkora gázott a migráció? Hogy lehet ezt látni?
Hát pont a műsorra készülve egyébként megtaláltam a kormánynak a saját tényfeltáró oldalát, tehát van egy külön oldal, ahol most már évek óta úgy látszik, hogy a hasonló narratívákkal foglalkoznak, és próbálják ezeknek a tényszerűségét, tényleg alapjait körbejárni. Tehát van egy külön oldal, ahol tisztázzák, hogy hány menedékkérő érkezett az országban, milyenek a bűnügyi statisztikák, hogy a nemi erőszaknak a bűnügyi meghatározása, ami Európában talán a legkiterjesztőbb az egész svéd büntető törvénykönyvben, ez okozhatja azt, hogy egyébként relatív növekedett ennek a száma, mert hogy még az elmúlt években is mondjuk kiterjesztették ennek a fogalomnak az értelmét, és így aztán 4000-ről nagyságrendben 6000-ben ők. Tehát, hogy egy nagyon izgalmas, nagyon skandináv országról beszélünk, ahol a konszenzus keresés és a konszenzus kényszer az gyakorlatilag egy társadalmi hagyomány. A jelenlegi kormány is ugyan koalíciós kormány, külső támogatással rendelkezik, és azt hiszem, hogy nem is nagyon lehet jobban szimbolizálni ezt a rendszert, mint hogy a svéd kormányt egyébként nem igenekkel választják meg, tehát nem meghatározott számú szavazat kell ahhoz, hogy meglegyen a kormánytöbbség, hanem pont ellenkezőleg, ha nincs meg az ellenzéknek a nem szavazata, tehát 155 nem szavazat, akkor egyébként mindenképpen a kormány elkezdheti a programját a parlamentben. Tehát ilyen és hasonló dolgokból érezhetjük azt, hogy Svédországban azért nagyon-nagyon máshogy gondolkoznak a politikai rendszerről, nagyon máshogy gondolkoznak a konszenzusról. És mindenhez kell hozzáadnunk azt, hogy ugye monarchiáról beszélünk, tehát itt is ugye királyság van, monarchia van, ugyanúgy, ahogy Norvégiában és Dániában. Tehát van egy olyan államfői pozíció, ami gyakorlatilag egy nagyon szimbolikus állandóságot, folyamatosságot hoz be a politikai rendszerbe. Ez most éppen ott nyilvánult meg, hogy egy éves évfordulóját ünnepelték annak a merényletnek, ami a stockholmi főutcán való autós végighajtásra emlékezett, és itt éppen az örökös hercegnő, tehát a trón várományosa is könyvbe tudott lávadni ezen a megemlékezésen néhány nappal ezelőtt. Tehát van egy ilyen speciális politikai rendszer. Ehhez jön hozzá az, amit talán a magyarok a világháború óta megtanultak, hogy Svédország semleges ország, tehát nem NATO tag, ugyanaz unió tagja, de nem NATO tag, és ezzel pedig ennek a skandináv térségnek megadja az egyik mérlegének a nyelvét. Gyakorlatilag ugye a finnekkel együtt maradtak ki a katonai szövetségből, és a mai napig egyensúlyoznak tulajdonképpen mondjuk a sikerrel.
És micsoda remek hadiparuk is van. Hát ugye tőlük vettük a gripeneket, meg egész jó tankjaik vannak, utána olvastam korábban ennek a svéd hadiparnak. És erről jut eszembe, hogy őket is az oroszok így időnként tesztelik? Ilyen berepülésekkel?
Abszolút, igen. Sőt, inkább tehát tenger alatt járó mozgások is voltak, amiből kifejezetten nagy sajtó események lettek aztán Svédországban már évekkel ezelőtt. És egyébként nem csak a, hogy úgy mondjuk hardcore katonai felszerelésben, hanem a titkosszolgálatok is egyébként rendkívül érdekes jelentéseket fogott írni az elmúlt időszakban. Úgyhogy ők is ezt érzik, és éppen ezért született egy olyan még, hogy úgy mondjam, technikailag szövetségnek nem jelenthető, de nagyon komoly együttműködés Finnországgal, ami most már több évre tekint vissza. Tehát 2013-ban kezdett el Svédország a finnekkel tárgyalni, és jelenleg ott tartanak, hogy gyakorlatilag lehetne a finn haderőnek visszavonulni svéd katonai bázisokra. Tehát egy picit megnézelgessük. Ez azt jelenteni, mintha a román-magyar szövetségben a románoknak automatikusan biztosítanánk a jogot, hogy a támadás esetén mondjuk Békés Csabán is állomáshozhatnak. Tehát egy nagyságrendileg ilyen egyezményt kötött, és ez az, ami folyamatosan fejlődik a finn-svéd szövetség, tehát megértették azt, hogy Finnországot is gyakorlatilag védni kell ahhoz, hogy ne a saját területeken folyjon egy esetleges háború. És hát ez az, ami...
Igen, és ennek kapcsán így nem merült fel a svédek, hogy közelednének a NATO-hoz kicsit?
Ez mindig felmerül. Egyébként talán a finneknél így a politikai kultúrában egy fokkal kevésbé van jelen az az igény, hogy holnap NATO tagok legyenek, és amikor ez megtörténik, akkor pont egy svéd napilapban adott gyakorlatilag másnap interjút az orosz külügyminiszter, és jelezte, hogy ez egy nagyon rossz ötlet, és hogyha így lenne, akkor azt az oroszok
a svéd szuverenitás, nem?
Hát, hogy mondjam, nagyon keményen éreztetik az oroszok, hogy sem a finn, sem a svéd NATO csatlakozást nem tekintenék barátságos lépést.
De egyébként miért Oroszországnak sose volt érdekszférája Svédország, sőt, Svédországnak volt érdekszférája Karélia, meg ezek, amikor ugye a 12. Károly még vadon csépelte Nagy Péter orosz cár.
Hát úgy is mondhatjuk, hogy Finnország volt az érdekszférája, tehát ugye itt a finn területek ezek a svéd-orosz konfliktus zajlott, de ezután viszont rájöttek, hogy ez a balti tenger körüli térség, ami ugye Szentpétervárral éri el az orosz befolyásnak aztán a csúcsát, amikor ezt a várost az orosz birodalom megalapítja. Ez az, ami a mai napig nagyon izgalmas, hogy igazából ki kontrollál tengeri kijárat, ki kontrollál szigeteket, tehát itt még az oroszok a második világháború után is a finnekről vettek el, vagy hát megtartottak szigeteket, és ilyen szempontból a svédeknek is ez egy kristálytiszta dolog, hogy azért ez a tengeri fölény, a tengeri kijárás, és mindezek meghatározóak orosz szempontból is. Uh-huh. Úgyhogy ők emiatt gondolják azt, hogy a finnekkel kell szövetségre lépni, és azért ne felejtsük el, hogy van egy nagyon komoly svéd kisebbség Finnországban, tehát ilyen szempontból is működik ez a gondolat, és a másik oldalról is, tehát a finneknek is van olyan emléke, hogy ők bizonyos szempontból sokszor harcoltak a svédekkel együtt, tehát volt olyan birodalmi időszak, amikor a svédekkel valóban egy hadseregben szolgáltak finn egységek, ráadásul olyankor tényleg az elsősorban küldték őket.
Nemzetközi szintéren a svédeknek elég jó az ázsiai, azért több nemzetközi szervezetben jutnak szerephez. Ők, ez minek köszönhető, a semlegességüknek? És akkor ezt minden állam elfogadja, hogy akkor valami nemzetközi szervezetre keressünk valami semleges országot, aki azért nagyjából hasonló elveket val, mint a többség, és akkor így kerülnek képbe a svédek, vagy ők jó érdekérvényesítőek?
Mind a kettő együtt, tehát a svédek, ahogy úgy általában a skandinávok, tehát mondjuk például az 5 milliós Norvégia, nagyon-nagyon ügyesen viszik ezt a diplomáciai vonalat, tehát megvan rá a most már lassan 50-60-70 éves hagyomány a második világháború óta, hogy jelen legyenek ezekben a szervezetekben, és a katonai erő helyett ez a skandináv soft power, ugye itthon is norvég alapról beszélünk, Wallenbergről beszélünk, tehát hogy azok a skandináv elemek, amik gyakorlatilag katonai erő nélkül tudnak közvetíteni egy fajta mentalitást, erre ők nagyon ügyesen és nagyon határozottan tudnak rájátszani, tudnak ebbe az irányba menni. Tehát ilyen szempontból Svédország egy kiváló diplomáciával rendelkezik, kiváló titkosszolgálattal rendelkezik, és ez az, amit összeadódik, és úgy látjuk, hogy szervezetekben ennek aztán komoly ereje lehet. De hát így született például az a döntés is, hogy Palesztinát, mint államot elismerik elsőként olyan uniós tagállamként, aki az uniós csatlakozása után mondta már ezt ki. Ugye a lengyelek még a kommunista időszakban ezt kimondták, tehát ők még a csatlakozás előtt elismerték egyszer ezt a területet. Tehát ilyen szempontból vannak nagyon komoly nemzetközi befolyású döntéseik a svédeknek, vagy Stockholmnak, ha úgy tetszik, ami aztán a nemzetközi diskurzust is képes meghatározni. És hát ugyanígy rengeteg indexben, és nem csak a boldogságban, hanem egyébként pont a bevándorló hátterű svéd állampolgárok integrálásában is az elmúlt időszak statisztikáiban egyébként számszerűleg nagyon sikeresek. Tehát például munkavállalás szintjén az Európai Uniós átlag felett vannak náluk azok a személyek, akiket a munkaerőpiac felszívott annak ellenére, vagy éppen azért, mert integrációs háttérrel rendelkeznek. Tehát ilyen szempontból is a svéd kultúra azért látni kell, hogy egy nagyon komoly konszenzuskereső kultúra, és ez az, amit a diplomácia világa értékel. Tehát ez az, ami egy olyan tulajdonság, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a diplomáciában, amikor nem tankokkal megyünk, akkor tudjon működni a tárgyalás technika és minden más, ami egyébként azért a jobb napokon és békeidőben talán hatékonyabb is, mint ha csak a Gripenekről meg a többi katonai felszerelésről beszélünk.
Azt írja a hallgató egyébként, hogy a svéd korona, a sárga-kék három koronás logó az egyik legerősebb ország szimbólum a világban, Kanada, USA és a Svájc mellett. Ez is ide tartozik, és ezért ez is sokat elmond a svédek helyéről és szerepéről a világban.
Egész biztos, hogy ennek még itthon is megvan ugye az íze zamata, hiszen 1956-ban azért nagyon komoly magyar kisebbség vándorolt ki, de ezen túlmenően, amit igazából itthonról még nem tanultunk megértékelni pont a három koronában, azért az, hogy Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország mennyire komoly ellenfele is voltak egymásnak az elmúlt pár száz évben. Tehát bizonyos szempontból, és hát ezt nagyon félben mondom, de érdemes összehasonlítani azt az északi tanácsot, Nordic Council-t, amit a skandináv országok hoztak észre saját maguknak, amelyekben egyébként a képviselőik rendszeresen találkoznak, tehát mindegyik országnak a parlamenti képviselője összejön rendszeresen, de ugyanúgy a minisztereik és mások is találkoznak, és ez az, ami mondjuk Visegrádban most még, hát mondjuk úgy, hogy kezdeti szinten van. Tehát ők annak ellenére lettek jóba, hogy azért Norvégiát gyakorlatilag gyarmatként cserélgett a Dánia és Svédország egymás között, és hogy itt monarchiáknak nagyon komoly története volt egymással és egymással szemben is. És ez az, amin túl tudtak lépni a második világháború után. Talán mondhatjuk azt, hogy a második világháborúnak köszönhetően, a közös traumának és közös ellenségeknek köszönhetően. Tehát ilyen szempontból is érdemes a svéd-skandináv politikai kultúrától tanulnunk.
Nagyon szépen köszönjük, tisztában látjuk a svéd lelket, azt gondolom, hála neked. Köszönjük még egyszer, és jó munkát!
Köszönöm szépen hallgatóknak is, mindenkinek jó munkát, jó hétfőt a választás után.
Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel, adóvilág rovatunk állandó szakértőjével néztük át Svédország politikai kérdéseit. Most jönnek a rövid hírek, a promóciós összeállítás követően közlekedés, aztán aranyköpéssel érkezünk vissza.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le ne merülj.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Reklám.
Óvd stílusosan a környezetet. Április 6-ától 22-ig az Allé bevásárlóközpontban az ökotudatosság kerül a középpontba. Látványos divatsóink keretében beleshetsz üzleteink tavaszi és nyári kínálatába. Workshopjainkon pedig kipróbálhatod, hogyan lehet újrahasznosított anyagokból stílusos darabokat készíteni. Nézd meg kiállításunkat magyar dizájnerek újra gondolt ruhakölteményeiből, és lesz be ökotudatos zöld szobánkba is. Ráadásul most két fős utat nyerhetsz Kopenhágába. Gondold újra! Allé, élménysétány Újbudán.
Sikeres vállalkozóként minden helyzetben a professzionális megoldást keresem. Ilyen a Mercedes-Benz Vito Pro Basis. Biztonságos, kényelmes és megbízhatóan teljesít. Ráadásul már nettó 4.989.000 forinttól elérhető. Részletek a mercedes-benz.hu/Vito Pro Basis weboldalon és a márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
A Fidesz-KDNP nyerte a tegnapi parlamenti választásokat. A szavazatok 98,5%-os feldolgozottsága szerint nekik 133 mandátumuk lesz az új országgyűlésben. A legnagyobb ellenzéki párt a Jobbik lesz 26 képviselővel. Az MSZP párbeszéd 20 képviselőt küldhet majd a parlamentbe, míg a DK 9-et, az LMP pedig várhatóan 8-at. A választáson napközben többször is rekordot döntött a részvétel, urnazáráskor 69,4%-os volt az arány. Az ellenzéki pártok jelöltjei néhány vidéki választókerületet leszámítva csak a fővárosban tudtak nyerni. A Fidesz győzelméről ír a BBC. Nick Thorpe tudósító szerint Orbán győzelmével megerősödhet az európai legitimációja. A szerző szerint míg vidéken és a kisvárosokban a Fidesz nyert, az ellenzék elvitte Budapestet és a kormánypárt elvesztette a fiatal szavazókat. A BBC szerint az eredmény előrevetíti, hogy a Fidesz neki fog menni a korrupció ellen harcoló, valamint az emberi jogok mellett kiálló civileknek, valamint a kormánnyal szemben kritikus sajtónak. Tegnap napközben a Nemzeti Választási Iroda a nagy érdeklődésre tekintettel egy nagyobb teherbírású megoldásra állította át a választás.hu oldalt. Pál Filona elmondta, az átállítás idején átmeneti szolgáltatás kiesés volt tapasztalható. Közölte azt is, korábban már tesztelték a választási honlapot, de ekkora terhelésre nem számítottak. Súlyos károkat okozott a tavaszi fagy a gyümölcsösökben, írja a Magyar Hírlap. A hideg időjárás leginkább a kajszi, az őszi barack, a cseresznye, a medgy és a szilva termését befolyásolja. Az idei március elejei lehűlés miatt a Budapest Hódmezővásárhely vonaltól délre és nyugatra fekvő területeken a korai júniusi érésű fajtáknál alacsony, a késői fajtáknál pedig közepes terméshozam várható. Az ettől északra és keletre lévő gyümölcsösök nem szenvedtek érdemi kárt. Megakadályozott a német rendőrség egy terrortámadást vasárnap Berlinben. Biztonsági forrásokból származó értesülések szerint őrizetbe vettek 4 férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy késes támadást akartak végrehajtani a német fővárosban vasárnap lebonyolított nemzetközi félmaraton futóverseny nézői között. A csoport vezetőjénél 2 különlegesen élesre köszörült kést találtak. A gyanúsított ezekkel akart vérengzést rendezni, azonban a hatóságok hosszabb ideje megfigyelték, így nem fenyegette konkrét veszély a versenynél. Írta a Die Welt. Ma napos, kis és szeles idő lesz Budapesten, csak délután kezd délnyugat felől növekedni a felhőzet. A kora esti óráktól délnyugaton egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcsfőmérséklet 21-26 fok között alakul. A hírszerkesztőt, Czoller Andreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban továbbra is baleset nehezíti az előrejutást a Hegyalja úton befelé a Bakcsomóponti felüljárónál, ahol araszolásra kell számítani, viszont megszűnt a forgalmi akadály a Vérmező úton, a Széna tér előtt. Nehezen járható a 10-es főút befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főút a Pünkösdfürdő utca közelében, a Váci út a Megyeri úttól az Árpád útig, illetve a Vízafogó utca előtt és a Róbert Károly körúttól a Lehel térig. Egybefüggő a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve, a Budai alsórakparton a Szépvölgyi úttól délfelé a Rákóczi hídtól észak felé a Pesti alsórakparton, a Szabadság hídtól és a Margit hídtól egyaránt a Lánchíd, a Mészáros utca Alagút útvonalon, a Lánchídon Budára, akadozik a haladás a Vörösvári úton a Flórián tér közelében, az Árpád-Fejedelem útján befelé a Szépföldi út előtt. Az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton is. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Yes! Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1821. április 9-én született Charles, ha szabad így fogalmaznom, Baudelaire, francia költő, ő a mai születésnaposunk. Tőle választottunk aranyköpést, mely így hangzik. Soha sem menthető, hogy valaki gonosz, de valami érdem van benne, ha az ember tudja, hogy az. És a legjóvá tehetetlenebb bűn butaságból tenni rosszat.
Magyarázzuk a...
Szerintem nem.
Jó.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Néhány hallgató üzenet, a tököli már a bosnyáktól áll befelé, oka egyelőre ismeretlen, aztán többen köszönjük a svéd infókat, nagyon hasznosak, írja egy másik hallgató, illetőleg egy nagyon érdekes kérdés, azaz dr. Blazsejtől, hogy jó műsor vagytok, tehetséges emberek, profi infotainment, tehát nyomtok értékes hallgatói bázissal, a választások utáni téma Svédország, de előtte se adtatok teret, fórumot a véleményeknek, ennyire féltek, ha a középosztály nem vállalja a politikai szerepét, az ország tovább fog süllyedni. Kíváncsi vagyok, hogy beolvassátok-e, írta ő. Hát mi foglalkoztunk azért a választásokkal, úgyhogy egy kicsit később ébredt, a másik pedig még egyszer elmondanánk, hogy mi nem akarunk politizálni szándékosan, nem, és nem azért, mert hogy begyulladnánk, vagy valami, hanem egyszerűen nem értünk hozzá, na. Most, és sose volt egyikünk se politikai újságíró, mi mindig gazdasággal foglalkoztunk, maradnánk Schusterként a kapta fával, de természetesen a kivételt tettünk tekintettel az országgyűlési választások jelentőségére, volt politológus, és megkérdeztük tőle, amit meg kellett, kaptunk is érte hideget, meleget, hogy miért kérdeztük azt, miért nem kérdeztük ezt, úgyhogy nehéz ebben a feszült közhangulatban igazságot tenni köztetek, pláne meg így az éteren keresztül. Ez jó nagy baromság volt, pont az a rosszabb, ha valaki szándékosan és tudatosan gonosz. Vitatkozik Baudelaire-rel, a névtelenségbe burkolozó hallgató. Aztán Norvégia volt-e már a hadnagy urak átvilágításán?
Nem, azt írta Baudelaire, hogy soha sem menthető,
soha sem,
hogy valaki gonosz. Abban van az érdem, hogy tudja az ember, hogy az, és úgy cselekszik, de nem menthető, tehát ez nem egy felmagasztaló volt. Amit utána mondott, az az, hogy a legjóvá tehetetlenebb bűn az, ha butaságból tesz valaki rosszat.
Igen. No, hát ezek jöttek hozzászólásként, jöhet még belőlük 0-30-20-10-9-0-9.
Megyünk tovább egy kis zenével, aztán Barát Tibort hívjuk majd nemzetközi részvénymustránkban. I was just out of school, I didn't learn much. Looking for a job, there was much of such. Gave me a work on the foundry floor. A hammer goes spikes out of molten ore, and Union Pacific was screaming for more. Shoulders got big and my back got strong, swinging that hammer all day long. And the trains kept rolling and the work went on. Railroad spikes, railroad spikes, hammer, hammer, hammer those railroad spikes. Railroad spikes, railroad spikes. Spikes, hammer, 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 those railroad spikes.
Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
A vonalban pedig Barát Tibor, az ESZTE befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Szervusz. Na kezdjük akkor a Boeing-gel. Mi a helyzet vele?
Így van, így van. Tehát az American Airlines rendelt tőle 47 darab 747-es Dreamliner típust, ami átszámítva körülbelül 9,5 milliárd euró. Ugyanakkor ennek keretében törölt egy korábbi megrendelését, ami 22 darab A350-es repülőgép lett volna az Airbus-tól. Hát majd itt, ugye itt a kereskedelmi háború kapcsán, amire majd úgyis egy rögtön kitérek, a Kína, illetőleg az USA között, hát a Boeing amúgy is érintve lett volna negatív értékben, hát itt most ez ugye számára egy pozitív hír, hogy viszont más vonalon, legalább ugye a hazai légitársaság részéről viszont ugye akkor kapott egy nagyobb rendelést, nyilván az Airbus számára ugye pedig egy pozitív, negatív, illetve hát ugye ami érdekes, hogy ugye milyen vonulatai vannak ugye akár az európai cégeknek, mint ebben az esetben láttuk ugye egy légitársaság. Az autóiparban pedig ugye egy iparági szakértő, Arndt Ellinghorst adott ki egy kis tanulmányt, hogy hogyan hathat ez mondjuk a német autógyártókra, ez az USA-kínai kereskedelmi csörte. Azt mondja, könnyen ugye ez a két vállalat, például a BMW és a Daimler ihatja meg a nagyobb levét az autógyártók közül ennek az összecsapásnak. Ugye azt mutatta be, hogy az USA-ból 270 ezer jármű megy évente Kínába, ami körülbelül 11 milliárd dollár értékbe. Ebből 7 milliárd az, amit a német autógyártók, ez a két német autógyártó állít elő az USA-ban, és onnan viszi ugye a kínai népi köztársaságban. És azáltal, hogy Kína belengedte azt, hogy akár megduplázza a vámokat ezekre a termékekre, és ugye 50%-ra felemelné, ezzel gyakorlatilag, hogy ez a szakértő fogalmazott, ez nem az USA-ra, hanem egy Dél-Németországra, ugye a Müncheni és a Stuttgarti céghelyű cégekre egy adó. És ugye még iparágilag a kínai vámok azáltal, hogy ugye a szójababra, marhahúsra, stb. Ugye kivetettek vámot, ez elsősorban az autóértékesítőket, a mezőgazdasági termelőket, az USA-ban levő vegyipari cégeket, illetőleg a Boeing-et érinti. Ugyanakkor tehát például itt az autógyártóknál ugye a másik irányba, tehát Kínából az USA-ba sokkal kevesebb hasonló jármű érkezik, és hát ki is számolt ez az iparági szakértő, hogy ez abszolút értékben mit jelenthet. Hát szerintem a Daimler esetében egy 765 millió dolláros, míg a BMW esetében 965 millió dolláros bevétel kiesést jelenthet. Egyébként még ugye csak úgy megjegyzésként, hogy az amerikai autógyártók közül elsősorban a Ford, illetőleg a Tesla lenne még érintve, akiknek ugye jelentős kínai értékesítése van. Ugyanakkor például a General Motorsnál meg ugye pont fordítva, ők pedig a Kínában állítanak elő autókat, amiket az amerikai piacra hoznak vissza, tehát ők ebből a szempontból mondjuk ettől a vámtételektől nem lennének érintve. Tehát érdekes, hogy ezáltal gyakorlatilag tényleg eljutott ez a vámcsört Európában is, illetve hát Németországban is.
Stimmel. Na mi a következő?
No hát, és akkor ugye a kötelező hír, bár ugye itt most komoly nagy fejlemények voltak ugye a Deutsche Bank
kapcsán. Ja, a Deutsche Bank, hát a így van.
Itt a hét végén, illetve egész pontosan ugye tegnapi nap során, ahol a felügyelő bizottság döntött, és hát a korábbi pletykák igaznak bizonyultak, mégpedig az, hogy John Cryan-nek mennie kell, azonnali hatállyal. Magát a céget egyébként április végétől fogja elhagyni, valamint vele együtt távozik a befektetési banki vezér is, Markus Schenk, akinek a május 24-i közgyűlésig van a cégnél, és helyette, bocsánat, a felügyelőbizottsági vezér Paul Achleitner ugye vasárnapra hívta össze a felügyelőbizottságot, és azt mondta, egy átfogó elemzés után jutottak erre a következtetésre, hogy a banknak egy új átütő erőre van szüksége, és hát ebben a Christian Sewingot látják a megfelelő szereplőnek, aki a cégnél már 25 éven keresztül bizonyítja, hogy neki megvan a vezetői képessége, és egy ez az átütő erő, ami szükséges ahhoz, hogy sikeressé tegye a céget. A felügyelőbizottság meg van róla győződve, hogy ez az úriember, tehát Sewing, és az ő csapata képes arra, hogy visszaállítsa a sikeres útra a Deutsche Bankot. Ugye érdekes egyébként, hogy ez a fiatalember, ő a második a Deutsche Bank történetében, aki a kezdetétől ott dolgozik, tehát onnan indult, hogy egy acubi volt, ugye ez az Auszubildende, mint bankkaufmann kezdett el dolgozni a cégnél, aztán később onnan végezte el az egyetemi tanulmányait a Bielefeldi, illetve a Hamburgi Bankakadémián, és hát innen jutott el a legfőső emeletére, hogy fogalmaznak ugye a vezetői szintnek. Egy két éves kis intermezzót leszámítva, amikor a Deutsche Hypothekenbanknál dolgozott, végig csak a Deutsche Bank szolgálatában volt. Külföldi tapasztalatait egyébként Szingapurban, Torontóban, Tókióban és Londonban szerezte. Korábban a Risigo Managementen dolgozott, tehát ilyen értem, hogy a problémásabb részeket itt a menedzsment szerint ugye jól ismeri, és hát ugye rögtön az első nap a dolgozóknak is küldött egy levelet, amelyben ugye azt fogalmazta meg, hogy hát hamarosan kemény, vagy komoly döntéseket kell meghozni, és ezt végre is kell hajtani. Nem fordulhat az elő, ami a múltban, hogy a költségek és a bevételi célokat elhibázzák. Ez nem megengedhető, például ami 2017-ben is történt, hogy a negyedik negyedévben ezt ugye a költségeket ugye túllépték. Vissza kell térni a Deutsche Banknak az úgynevezett vadász mentalitáshoz, és a lécet magasabbra kell helyezni, mint az eddigi szintek voltak. Hát minden esetre a piac erre már pozitívan reagált, tehát önmagában a tényre, hogy ugye valami történt, amire hát a piac ugye régebb óta pletykák voltak, de hát eddig ugye száfolták. Minden esetre itt a nap elején egy 4,5%-os nyitással kezdett is a Deutsche Bank.
Na tessék, végre jó hír a Deutsche Banknál. Oké, Tibor, nagyon szépen köszönjük neked, jó munkát, szép napot!
Én köszönöm szépen, sziasztok!
Szervusz! Barát Tiborral beszélgettünk, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével.
A nemzetközi részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
Itt van velünk a stúdióban Czoller Andrea, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán jövünk vissza. Mihálovics gazda már a kultivátoron robog, és hamarosan egy nagyon érdekes témát.
Az nem robog a kultivátor, Endre, egy életmunkáját teszett tönkre.
Mondtad, de mi,
mezőgazdasági vontatóval lehet vontatni a kultivátort, ha a kultivátort magára hagyod a gép udvaron, akkor ott nem lesz
semmi. Nem pattant erre a kultivátorra?
De.
Na, akkor mégiscsak robogsz rajta. Tehát Pócsa Zsófiával, a Gabona Szövetség főtitkárával fogunk beszélgetni. Emelkedő gabona árak, dráguló liszt, csupa jó hír, jöjjenek a hírek.